Ó, Uram, ne légy távol, erősségem, siess az én segítségemre. Hirdetem nevedet testvéreimnek, dicsérlek a gyülekezetben. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Istennek lelke, szállj le most mi közénk, szenteld meg szívünket, szenteld meg előtted való tiszteletünket. Amen. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, magasztalunk téged az újra találkozásért, hálásak vagyunk, Urunk, hogy egy szorgos nap végén itt pihentethetjük meg tagjainkat, és itt üdülhet fel lelkünk, szellemünk te nálad. Köszönjük neked, Urunk, azt a békességet, amely te belőled árad, most is mi reánk. Olyan csodálatos az, hogy ugyanúgy kőből és fából épült ez a hely, mint a mi otthonaink, és mégis valahogy egészen mást jelent, egészen többet. Mindnyájunknak a lelki otthona ez, ahol érezzük a te jelenlétednek az örömét. Imádkozunk hozzád, Urunk, segíts, hogy ne csak egy érzés és érzület legyen ez számunkra, hanem ez hadd kísérjen tovább bennünket a mi otthonainkba is. A munkahelyre, aztán a boltba, vagy ha be orvoshoz kell mennünk betegségünkben, akkor is hadd vigyük ezt a te békességedet magunkkal. Tudjuk azt is, Urunk, hogy ezt csak akkor kaphatjuk meg és nyerhetjük, hogyha a te lelked betölt és eltölt bennünket. Ezért a megelevenítő lélekért könyörgünk most is, ezen az Isten tiszteleten, készülve a pünkösdre, add, hogy ne csak egy naptár szerinti ünnep legyen ez nekünk, hanem élő tapasztalás. Így szólj hozzánk, Urunk, kérünk igéden keresztül, így tedd régi, szabadat igédet, ma is aktuálissá, élővé számunkra. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom a Jelenések könyve második fejezetéből, az első 7 versből. Az efézusi gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, aki jobb kezében tartja a 7 csillagot, aki a 7 aranygyertyatartó között jár. Tudok cselekedeteidről, fáradozásodról és álhatatosságodról, és arról, hogy nem viselheted el a gonoszokat, és próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, pedig nem azok, és hazugnak találtad őket. Tudom, hogy van benned álhatatosság, terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg, de az a panaszom ellened, hogy nincs már meg benned az első szeretet. Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki, térj meg, és tedd az előbbiekhez hasonló cselekedeteidet, különben elmegyek hozzád, és kimozdítom gyertyatartódat a helyéből, ha meg nem térsz. Az viszont megvan benned, hogy gyűlölöd a nikolaiták cselekedeteit, amelyeket én is gyűlölök. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van. Kedves testvérek, tegnap Efézusban jártunk lélekben, mégpedig akkor, amikor még meg sem alakult az első gyülekezet. Abban az időben jártunk Efézusban, amikor Pál apostol végigment a városon, ott volt Apollós is, csak más irányban jártak is, találkozott 12 olyan emberrel, akik maguk hívők voltak, hívőnek vallották magukat, de hamar kiderült, hogy valami nincs egészen rendben, aztán nyilvánvalóvá lett a szavaikból, a viselkedésükből, és végül abból, ahogyan Pál rá is kérdezett konkrétan, hogy nem vettek szent lelket. A megtérésen túl vannak, azzal tisztában vannak, hogy el kell hagyni a vétkeket, a bűnöket, de azt nem tudják, hogy ennél sokkal többet akar adni az Úr. Élő kapcsolatot. Erről hallottunk tegnap is. Most újra itt vagyunk Efézusban, csak közben eltelt 30-40 esztendő. Efézus ugyanaz a város még mindig, egy nagy város. Híres, gazdag, jómódú hely. Ma úgy mondanánk talán, hogy egy szekularizált város. Nagyon sok minden megtalálható volt itt, sokféle szellemi irányzat és sok vallás is. Sok vallás megfért egymás mellett, Soknak volt temploma, talán a leghíresebb, ami miatt zavargás is volt, a Diana vagy Artemis templom ebben a városban. És ez alatt a 3-4 évtized alatt, ezek között, a vallások között megvetette a lábát a kereszténység is. Kialakult egy gyülekezet, egy Krisztus hívő, Jézus Krisztust követő gyülekezet. Komoly gyülekezet, mint tudjuk, Pál itt töltötte a legtöbb időt, és nagy erős szeretet kapcsolat alakult ki közte és a gyülekezeti tagok között. Azóta meghalt Pál apostol. Valószínűleg már Timóteus sincs ott, akire rábízta Pál a gyülekezetnek a vezetését. De a nagy pásztor, a feltámadott és dicsőségesen uralkodó Jézus Krisztus az, aki most ezt a levelet írta nekik, amit az imént felolvastam. Mit mond Jézus ennek a gyülekezetnek ennyi év távlatából? Először is megdicséri őket. Azt mondja nekik, tudok cselekedeteidről. Ismerjük bizonyára, különösen is az idősebbek, akik velem egy idősek vagy idősebbek, azt a bohózatot, amiben azt mondták, hogy ha én egyszer kinyitom a számat, ha én egyszer elkezdek beszélni, ugye? Annak az volt a lényege, hogy mindenkinek van valami baj a füle mögött. Mindenki egy kicsit sáros. És akkor az a valaki mindent el tudott ezzel érni. Hát ha most az Úr Jézus nekünk mondaná ugyanezt, hogy tudok a te cselekedeteidről, és nem folytatná, akkor azt hiszem, mi is jól összehúznánk magunkat. Hajjaj, bizony, hogy tud az Úr Jézus a mi cselekedeteinkről, és azok nem olyanok, amiket kitehetnénk az ablakba, amit kirakatba szívesen elhelyeznénk. Nagyon sok olyan cselekedetünkről tud, amit szégyenlünk. Még egymás előtt is, hát még ő előtte. De ő ezekről tud. De olyan kegyelmes az Úr, hogy ezt a levelet nem azzal kezdi, hogy tudok a te cselekedeteidről, hanem dicsérettel. Azt mondja, tudok a fáradozásaidról. Tudom, hogy mi mindent végzel, mi mindent viszel véghez. Látja az Úr ezen a gyülekezeten, hogy ezek szolgálnak, cselekszenek az Isten dicsőségére. Ezek nem lusta, trehány gyülekezet. Ennek a gyülekezetnek most mai értelemben véve nem veri fel a gaz az udvarát. Nem omladozik a tető, nem lyukas az ajtó, nem szaladoznak bent az egerek. Egy szép rendben lévő gyülekezet. És nem csak a fizikai valóságot tartják karban, hanem ebben ott van a lelki szolgálat is, az evangélium hirdetése. Azt lehet mondani, hogy ebben a gyülekezetben minden a helyén van. A gyülekezeti tagok tudják a dolgukat, és teszik is. Ez nagyon fontos, mert nagyon sokszor mi is tudjuk, csak nem biztos, hogy tesszük. De itt ez párhuzamosan megy. Aztán dicséri tovább az Úr Jézus őket, és mondja, tudok álhatatosságodról. Álhatatosnak lenni. Az azt is jelenti, hogy van egy teher rajtam, de nem próbálom lehajintani magamról. Megállok alatta. Tartom. Mert tudom, ha ledobnám magamról, akkor másnak abból baja lenne. Alatta maradok a tehernek. Tartom azt. Kitartóak. És ez azért is nagyon fontos, mert ahogy mondtam, ez egy rendkívül szekularizált város. Itt mindenféle vallás és szellemi irányzat, filozófia megtalálható volt. És ezek az emberek szilárdan állnak, és azt mondják, bennünket nem lehet eltéríteni. Jöhet itt ez, meg az, meg amaz a vallás, prédikálhatnak nekünk össze-vissza, jöhetnek művelt filozófusok, bennünket nem lehet eltéríteni. Jézus Krisztusban számunkra mindenre ott van a válasz. Ő ad élet az értelmünknek, ő ad értelmet az életünknek. Ő a minden a mindenekben. Hűségesek tehát. Aztán azt is mondja, Jézus, nem viselheted a gonoszokat, ezt is tudom rólad. Ma ezt úgy mondanánk, gyakorolták az egyház fegyelmet is. A rendetleneket megintették, és ha kell, ki is zárták őket. Ez egy rendkívül neuralgikus pont a mai egyházakban. Nem merünk, nem tudunk fegyelmet gyakorolni. Abban az időben ott náluk ez is működött. Aki olyan volt, azt megpróbálták az ige szavaival helyre tenni, és hogyha nem volt, akkor komolyabb döntésekre is elmertek jutni. Aztán azt is mondja a Jézus, próbára teszed azokat, akik apostoloknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem hazugnak találod őket. Mindezek mellett tehát biztos hitbeli alapjaik is voltak ezeknek az efézusiaknak. Jöhettek tévtanítók, tehát itt most nem más vallások hirdetőiről beszélünk, hanem tévtanítókról. Olyanokról, akik Krisztust próbálják hirdetni, csak valami nem stimmel, ahogy arról tegnap hallottunk, akik félre akarják őket vezetni. Ma, hogy jól lehessen érteni, mintha azt mondanánk, a szektáknak ellen tudtak állni. És nem csak ellenállni, hanem azt meg tudták indokolni, hogy miért. Tehát nagyon biztosan álltak a hit dolgában, és tudták, hogy mi a rend, hogy mi a helyes, és mi a tiszta tanítás. Hát mindezeket hallva, én úgy gondolom, legalábbis én bennem ez szűrődött le, de talán mindnyájunkban, hogy hát ez egy fantasztikus gyülekezet. Hát lehet ennél többet? Lehet ennél jobbat? Elvárni? Kitalálni? Melyik az a református gyülekezet ma, amelyikre ez mind igaz lenne? Fáradozik, odaadó, tiszta szívvel szolgál, terheket visel, álhatatos, a tanításban tisztán megállnak, a tévtanítókkal meg tudják vívni a szóharcot, és ha kell, akkor őket félre tudják állítani, egyházfegyelmet gyakorolnak bent is a gyülekezeten belül, hát mi lehetne még ennél nagyszerűbb? Komolyabb, tökéletesebb gyülekezetet el sem bírunk képzelni. És amikor erre gondolunk, akkor talán az is az eszünkbe jut, hogy hú, de messze vagyunk ettől. Nem csak mi, hanem minden gyülekezet. Vagy majdnem minden gyülekezet. Hú, de messze vagyunk. Mert látjuk, hogy mi nem vagyunk tökéletesek nyilván, és van hová fejlődni. Ez nem feltétlenül baj, de látjuk, hogy van hová fejlődni. És ami még inkább aláhúzza mindezt, az az, hogy ezt a jellemzést Jézus Krisztus mondja. Tehát nem a tavaszi egyházlátogatóság, nem az esperes, nem olyan lelkészek, akik nagyjából ismerik a gyülekezetet a papírokból, különösen a lejelentett dolgokból, hanem Jézus Krisztus ítéli így meg az efézusiakat. Ez igazi dicséret. De Jézus tovább megy a gyülekezet értékelésében is, emel kifogásokat is. Ez aztán igazán mellbevágó, hogy ezek után még ugyan mit lehet hibát találni? Mit lehet hibát találni egy gyülekezetben? Egyetlen egyet talál Jézus, de ezt olyan fontosnak érzi, úgy gondolja, ezt el kell mondani, és ez nagyon-nagyon meg kell, hogy érintse a gyülekezetet. Azt mondja, az az egy panaszom van ellened, nincs meg már benned az első szeretet. Ennyi. Nincs meg benned az első szeretet. És hát erre lehetne mondani, hó, hát ez olyan nagy dolog, nincs meg az első szeretet. Hát persze, mikor szerelmes lesz az ember, akkor ez olyan valósággá válik. Ehhez is lehet leginkább hasonlítani. Hiszen amikor valaki szerelmes, akkor az ő számára talán szinte semmi és senki más nem fontos, csak a szerelme. Akkor körülötte járnak a gondolatai. Amikor valaki szerelmes, akkor a másiknak a kedvében akar járni. Általában nem érdekli egy férfit, hogy bármelyik nőnek mi a kedvenc virága. De az ő szerelmének, hogy mi a kedvenc virága, az fontos. A kedvében akar járni. Próbálja kitudakolni, hogy mi is az, aminek igazán örülni tudna. Ajándékokat ad neki. Szívből szereti a hibáival együtt is. Hát ez a szerelem. És azt mondja Jézus ezeknek az efézusiaknak, hogy tudjátok, ilyen volt a mi kapcsolatunk, de valahogy ez meghidegült. Valahogy ez elmúlt. Az az első szeretet, ami ott volt bennetek, olyan, mintha elmúlt volna. Sőt, egész biztos, hogy ez elmúlt, ha Jézus Krisztus mondja. Amikor az ember átéli az Úr Jézus Krisztusnak a szabadítását, a szeretetét, a bűnbocsánatot. megbocsáttattak a bűneim. Az olyan fantasztikus érzés, amit nem lehet semmihez sem hasonlítani. Talán leginkább tényleg a szerelemhez, de ez még azon is jóval túlmutat. Oly végtelen szeretet, hála, békesség, és közben olyan békesség tölti el az embert, ami folyamatosan ösztönzi a cselekvésre. Hirdetni az evangéliumot, továbbadni másnak is. Mindez ott kavarog az emberben, de az biztos, akármilyen megpróbáltatás, nehézség jön ebben a friss, hívő időszakban, mindent az ember könnyedén vesz. Átlép rajta, elmegy mellette, mert annyira tele van az Úrral. És akkor azt mondja Jézus, hogy ez múlt el. Ennek szakadt vége ebben az elmúlt néhány évben, évtizedben. Az ember átéli, amit Pál apostol így fogalmaz meg a római levélben, meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el az Isten szeretetétől, amely megjelent a Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. És ezt őszintén mondja az ember. Amikor friss hívőként ezt az igét a római levél 8. fejezetéből elolvassa, akkor rá rezonál a szíve. Ez így van. Aztán, ahogy telnek a napok, a hetek, a hónapok, az évek, egy kicsit talán magunkra ismerünk a magvető példázatából, hogy elkezdenek nőni a tövisek, és azt a kibontakozó, induló életet próbálják megfojtani. És sokszor valahogy úgy ellankadunk, és túlságosan lefoglalják a gondolatainkat, az érzéseinket, az erőnket, hogy mi van a munkahelyen, hogy mi van a gyerekemmel, hogy hogy lesz a jövő. Itt volt ez a gazdasági válság, talán még mindig benne vagyunk, vagy legalább kifelé megyünk belőle. Jaj, mennyi baj, mennyi probléma, mi lesz most, mi lesz a nyugdíjjal, mi lesz a fizetéssel, mi lesz a gyermekkel, mi lesz az iskolával. És akkor az ember egy idő után azt veszi észre, hogy már nem tud úgy repesni. Már nincs úgy tele a szíve. Már nem szárnyal. És lehet, hogy néha már azt mondja, hát nem is tudom, hogy elinduljak-e most templomba. Majd a jövő héten. Olyan fáradt vagyok, de jó lenne pihenni. Ugye így indul. Valami ilyesmit éltek át az efézusiak. Szépen, lassan, észrevehetetlenül. Ez a csodálatosan működő gyülekezet elkezdett intézménnyé válni. Továbbra is flottul ment minden. Patentul, hibátlanul. Tudták, ezt és ezt a szolgálatot el kell végezni. Meg kell látogatni betegeket, segíteni kell az elesetteken, vígasztalni kell a gyászolókat, gyámolítani kell az erőtleneket. Tisztában voltak vele, hogy végezni kell a missziót, de ez egyre inkább hivatallá vált. Megszokássá vált. Így kell. Ez a rend, ez a kötelességünk, és hogyha akkoriban lett volna egyházlátogatás, jöttek volna az egyházlátogatók, és töltik ki a papírokat, és azt teszik fel a kérdéseket, ezt a szolgálatot végzitek? Igen. Ezt igen? Ezt igen? És csupa pipával lett volna tele a papír, és rányomják a nagy pecsétet. Minden rendben van. Minden tökéletes. Minden példaértékű. Az egyházmegyei közgyűlésen ki fogjuk emelni a gyülekezetet, és mindenki elé példaként állítjuk, tessék, itt van a tökéletes gyülekezet. Mondom, ha lett volna akkor ilyen, minden bizonnyal ez így történik. Csak aki a szíveket vizsgálja. Az Úr Jézus mondta, a lényeg veszett el. A lényeg. Már nem nekem szolgáltok. Szolgáltok a templomnak, szolgáltok az egyháznak, szolgáltok egymásnak, de már nem nekem. Már nem engem szerettek elsősorban. Szeretitek azt, hogy szeretnek benneteket, szeretitek azt, hogy megbecsülnek, szeretitek azt, hogy nálatok minden szép. De pontosan én, aki miatt létrejött az egyház, aki miatt ti vagytok, pont én kerültem oldalra. Ez a panaszom ellenetek.
mondja Jézus az efézusiaknak. És ez azért fontos számunkra, fontos üzenet pünkösd előtt, mert ahhoz, hogy ez ne így történjen, ahhoz nekünk is a megelevenítő Szentlélekre van szükségünk. Ahogy tegnap hallottuk, a lélek adja a kapcsolatot az Istennel. Hogy ne olyan, most jó értelemben véve, favágók legyünk hitben, akik azt mondják, így, és így kell csinálni, és akkor minden rendben van, le van tudva, hanem élő kapcsolatban lenni Jézussal, és neki szolgálni. És akkor lehet, hogy lesznek hibák. Lehet, hogy szegények vagyunk, lehet, hogy nyomorúságosak. El lehet olvasni ezeket a leveleket itt a Jelenések könyve elején, hogy mely gyülekezeteket dicséri meg Jézus. Nem tesznek azok semmi különöset, csak szeretik őt. Nekünk is meggyőződésem most ezen a pünkösdön, vagy pünkösdre készülve ez a legfontosabb üzenet. A kapcsolat Jézussal. És ez a lélek által történik. Mert ha ő nincs jelen a mindennapokban, a templomban, a gyülekezetben, az egyházmegyében, az egyházkerületben, az egyházban, úgy általában, akkor megmutathatjuk, hogy vagyunk, de az Úr Jézus nem tud gyönyörködni. De akar gyönyörködni, és akar dicsérni bennünket, és ehhez adja, küldi ő a lelket, az ő lelkét. Ezért könyörögjünk most is. Amen. Úr Jézus Krisztus, drága megváltónk, magasztalunk téged, hogy a mi gyülekezetünkre is tudjuk, nagyon-nagyon sok dicsérő szót el lehet mondani. Köszönjük neked, Urunk, hogy így élhetünk ebben a városban, és ebben a nagy egyházban, a református egyházban, mint gyülekezet. Köszönjük neked, Urunk, hogy sok szép, nagyszerű, felemelő dologban, eseményben, szolgálatban lehetünk részesek, és boldogok vagyunk, Urunk, hogy mások is talán így tekintenek ránk. De mi szeretnénk még tovább haladni, és szeretnénk még erősebbek lenni te benned, Urunk. Azért könyörgünk a pünkösdi lélekért, add, hogy ő tegyen igazán egyé bennünket. És azért könyörgünk, Urunk, hogy bármilyen szolgálatra vállalkozunk, hadd tudjuk tenni a te nevedre, a te neved dicsőségére. Nem akarjuk nézni azt, hogy kinek mi a véleménye, csak a te véleményed számít, Urunk. Imádkozunk hozzád, így segíts bennünket, hogy amikor majd eljön a számadás ideje, amikor elmondod a dicséreteket és a feddést is, miénk lehessen az ígéret. Hadd legyen miénk a te ígéreted, hogy miénk a mennyek dicsősége. Imádkozunk hozzád, Urunk, így add nekünk a te szent lelkednek az erejét, a békességét, azt a szelíd, de hatalmas békességet, ami semmi gátat nem tud elviselni, hanem mindenen keresztül visz bennünket. Imádkozunk, Urunk, gyülekezetünknek a fiataljaiért, különösen is a konfirmandusokért, akik most fognak először életükben ideálni az úrasztalához, úrvacsora vétel alkalmával. Segíts, Urunk, hogy elköteleződésük, irántad való fogadalmuk, hűségük igaz legyen. De könyörgünk önmagunkért is, hogy legyünk előttük hiteles példakép a hitben, és könyörgünk az idősekért, a betegekért, az elesettekért, hogy otthonaikban is te légy az ő pásztoruk, vígasztalójuk, még egykor majd magadhoz veszed őket és mindnyájunkat. Addig is tiéd legyen a dicsőség. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.